Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió házas hétvége lelkiség Boldogan élnek még című műsorát hallgatják. Mai vendégeink Henten Zsolt és felesége Ági. A műsort Pap Ági és Miklós vezetik.
Életünk során különféle helyzeteket élünk meg, és sokféle döntést kell hoznunk. Számunkra, házasoknak a legfontosabb, hogy egymás mellett döntsünk, és a döntéseink a szeretetünk növekedését szolgálják. A mai beszélgetéseink erről szólnak.
A család mellett lelkiségeket is ápoltok, illetve lelkiségekhez is tudtatok kapcsolódni. Hogyan sikerült a sok otthoni elfoglaltság meg a munka mellett még beépíteni az életetekbe a lelkiségeket?
Mi viszonylag későn kapcsolódtunk be ezekbe a lelkiségi mozgalmakba, ugye a kurzű és a házas hétvége az, amiben többi években aktív szerepet is vállalunk. Mondtuk, hogy gyerekeink már felnőttek, és repülnek kifelé, és tulajdonképpen ez volt az időszak, amikor bekapcsolódtunk a kurzióba, akkor első hétvégén voltunk, viszont nagyon jó volt, hogy ezt az űrt, hogy otthon kevesebb volt a feladatunk, ezeken keresztül is be tudtuk tölteni.
Meg is kaptuk a vőnktől a dicséretet. Milyen jól csináljuk mi, hogy nagyon sok házaspár, amikor kirepülnek a gyerekek, akkor nem tudnak mit kezdeni magukkal, és elkezdenek veszekedni, és időnként válások lesznek belőle. És tényleg nekünk a legjobb időben jött ez, hogy 5 éve voltunk a házas hétvégén először, és egyszerűen annyira magával ragadott az egész. Nagyon örültünk, hogy mélyebben is bekapcsolódhattunk, és már tímpárok is vagyunk. Ápoljuk a házasságunkat, egyszerűen tudunk mit kezdeni magunkkal, sőt másoknak is segítünk ebben. Ez egy hatalmas erőt, lendületet hozott az életünkbe, és tényleg, ahogy Zsolt is mondta, azt az űrt kitöltötte, amit a gyerekek maguk után hagytak, és másfél éve rá pedig a kurzióba is bekapcsolódtunk, mindegyikbe tulajdonképpen egy pap kezdeményezésére.
De ez egy óriási dolog, amikor a családból jön a visszajelzés. Ez számotokra is, sőt a környezetetek számára is milyen fontos, és mennyire megvan az eredménye.
Hát tulajdonképpen a gyerekeink egészen el voltak hűve, hogy nézzétek, anyuék újra szerelmesek egymásba. Tényleg elkezdtünk ilyen régi módi szerint randizni, és hát látták rajtunk tényleg, hogy valami változás történt. Előtte is tényleg boldog házasságba ért, de azért lejött a gyerekeink számára is, hogy valami nagy változás történt ott.
Schubert Péter és felesége Judit.
Hála a jó Istennek, ajándékba kaptunk 3 gyereket, és kaptunk 14 unokát. Nagy öröm van bennem emiatt, hogy nagy családba élhetünk. Én magam is nagy családban nőttem föl, mi 5-en voltunk testvére. Nagy öröm ez nekem, hogy én is szolgálhatok ebben a nagy családban.
Hogyan tudjátok őket elgardírozni?
2 család a gyerekeink közül távol élnek. Az egyik család Szegeden, 3 gyerekkel, a másik tőlünk 50 kilométerre, Tamásiban 5 gyerekkel, viszont a környezetünkben lakik a 3. gyerekünk tőlünk Szekszártól 10 kilométerre, ott 6 gyerek van. Ott nagy szükség van a segítőkézre, mert a legidősebb gyerek is 11 éves csak, és a legkisebb pedig 2 hónapos. Én, a segítőkész Jutka, valóban ahol tud, ott segít. Ha szükség van rám, akkor úgy gondolom, hogy nekem mindig készenlétbe kell állnom, és ahol tudok, ott segítek. Vasalásban, gyerekvigyázásban, gyerekek ide-oda szállításában, vendégül látásban, mindenhol, ahol tudok, ott segítek.
Nagyon szeretem Jutkánál nézni azt, amikor itt nyüzsögnek körülötte a gyerekek, és valami hihetetlen biztonsággal mozog közöttük, a legkisebbel is tud beszélni, meg a legnagyobbal is, mesélni tud, imádkozni, történeteket mondani, játszani. Valami csodálatos élmény nézni, hogy a gyerekek mind az igazi nagymama körül hogy gyűlnek köréje.
Középiskola mindenkinek egy nagyon erős élmény, te középiskolába oktattad, nevelted őket, és azt hiszem, hogy a lelki batyújukat megtöltötted. Mivel? Hogyan?
Igyekeztem sok szép és jó dolgot a batyújukba belerakni a ballagáskor. Az egyik ilyen ajándék az a szeretett himnusz volt, amit beletettem a tarisznyába. És mielőtt megkapták, végigolvastam, és végigmeséltem, hogy mit is akar mondani, mit üzen nekik Szent Pál a szeretett himnuszban. És én úgy gondolom, hogy ezt a szeretett himnuszt talán nem felejtik, és talán, ha belenéznek abba a tarisznyába, akkor emlékezni fognak arra, amikor kapták, illetve arra a 3-4-5 évre, amit együtt töltöttünk.
Meg van egy valami, az a 4 szó, amit adsz nekik.
Plébános atyánktól hallottam, egy alkalommal az új évet azzal kezdte, hogy kint a főtéren az újévi köszöntőkor ezt üzente a városnak, hogy 4 szót, 4 fogalmat jegyezzenek meg, és soha ne felejtsék. Tanuljanak meg kérni, és megköszönni, bocsánatot kérni, és megbocsátani. Ezt a 4 dolgot nem a tarisznyájukba tettem, hanem már mindjárt, ahogy találkoztunk, az első hetek, hónapok, és ezt is meg kellett nekik magyarázni. Nem csak odadobálni a szavakat, a fogalmakat, hanem helyre rakni ezeket a fogalmakat, hogy tudják, hogy miről is van szó. Én azt hiszem, ha ezt a 4 szót, ezt a 4 fogalmat mindenki magával vinni és feleleveníteni az életébe, akkor azt hiszem sokkal nagyobb béke lenne az emberek között. Kérni, megköszönni, bocsánatot kérni és megbocsátani.
Köszönöm. Úgy hallottam, hogy elég távolról is jött visszajelzés ezekre a nevelési elveidre. Mostanában történt valami. Telefon.
Én vettem föl a telefont, egy női hang jelentkezett be, és közölte, hogy Angliából beszél, és hogy a tanárnőt kéri. Odaadtam neki a telefont, és utána mesélte el, hogy egy tanítványa hívta föl, aki visszaemlékezett egy ilyen nagyon nehéz lépése előtt kint Angliában, ahol dolgozott, visszaemlékezett Jutka osztályfőnöki órájára és az ott hallottakra, és azért hívta föl, hogy megköszönje neki.
Független attól, hogy nem katolikus iskolába tanítottam, azért nem fukarkodtam az osztályfőnöki órán néha a Bibliára emlékezve onnan példákat mondani. Valószínű, hogy egy ilyen alkalomra emlékezett ez a tanítvány. Nagyon meghatódtam, és meglepődtem, amikor felvettem a telefont, és egy volt technikus tanítványom hívott, két pár éve már külföldön élt, csak meg akarta köszönni azt, hogy én ilyenekről is meséltem neki, mert hogy ő nemrég talált rá az evangélikus egyházra, és most kezdte megérteni azt, hogy amikor én a Bibliából hoztam példákat, az mit jelent.
Kocsi András és felesége Ancsa.
Szeretem ezt a fantasztikus kalandot, amit 30 éve folytatunk.
Közel.
Még ha nem is egy sétagalop, de minden elemében nagyon szép volt.
Ez óriási ez a kapcsolat közöttetek, és ahogy itt elmondtátok, valóban kiegészítitek egymást, és egymás támaszai is vagytok. És ahogy mondtad, ez a vitatkozás, ez meg külön izgalmas olyan értelemben, hogy az elmét is élesíti és tisztítja, újabb és újabb gondolatokat, meg lépéseket segít mindkettőtök számára.
És ahogy látom, többször találkoztunk már, mindig mosolyogtok, mindig sugároztok, mindig valami derű és szeretet vesztiteket körül, befelé, egymás felé is, meg kifelé azokkal az emberekkel, akikkel találkoztok. Úgyhogy ez nagyon megfogott engem minden találkozásunkkor.
Tudunk nem mosolygósak is lenni, tehát vannak negatív érzéseink is, és vannak nehezebb időszakaink is, és én úgy gondolom, hogy ez egy fontos tanulság volt például az én számomra a kapcsolatunkban, és aztán talán szülőként is erre törekedtünk, hogy amikor nem mosolygós a kedvem, akkor ne erőltessem a mosolyt az arcomra. És hogyha a gyerekeim észreveszik, és már most, hogy már nagyobbak, most már rendszeresen észreveszik, és esetleg rákérdeznek, hogy éppen mi az, ami miatt nem mosolygok, akkor ezt meg tudjam velük őszinteni. Zárójeles megjegyzés, ettől aztán persze sokkal könnyebben túl tudok rajta lépni, és jöhet vissza a mosolygás is. Tehát, hogy van egy ilyen terápiás része is a dolognak, de amikor mosolygunk, akkor azt hiszem nyugodt lélekkel mondhatom, amikor tényleg akkor belül is mosolygósak vagyunk, tehát csak az jön kifele.
Ami pedig a vitával kapcsolatos, amit mondtál Miklós, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a világot minél jobban megértsük, nagyon fontos a nyitottság az ellenkező vélemény meghallgatására, és azáltal, hogy mi sok területen különbözően gondolkodunk, vagy másképp látjuk a világot, szerintem mi is gazdagodunk azáltal, hogy a másikat meghallgatjuk. Ez nem mindig volt ilyen könnyű, tehát amikor megismertük egymást, akkor hát vérre menő viták is voltak, és csapkodtunk, és mondtuk, hogy de biztos, hogy ez így nem így van. Elmondhatom, azt hiszem, hogy tényleg a 30 év alatt őszintén tudom sokszor mondani, hogy lehet, hogy neked van igazad, de én meg vagyok győződve a saját igazamról, lehet, hogy mind a kettő valahol működhet. Én azt hiszem, hogy gyerekeinknek ez egy jó példa. alapvető. Vannak olyan napok, amikor ha hangosabban vagy erősebben vitatkozunk, akkor oda jön mondjuk a lányunk hozzám, és azt mondja, hogy anyu, szerintem nem neked volt igazad. És akkor jó érzés azt mondani, hogy Dorci, lehetséges, de én meg vagyok róla győződve. És akkor ezt elengedem, valószínű, hogy 15-20 évvel ezelőtt megsértettem volna. De ez is szép a vitában, hogy az én belső szempontomból én úgy érzem, hogy nekem igazam van, akkor ebben nem csinálok presztist. El tudom engedni, hogy neki is igaza lehet a saját szempontjából. Tehát erős egyéniségek vagyunk, ezt aláírom.
És azért szerintem mielőtt még túl rózsás kép alakulna ki a hallgatóban rólunk, azért azt hozzátenném, hogy ebben a 30 évben, amikor tényleg szószoros értelmében vita alakult ki köztünk, az esetek nagy részében ez valamilyen piszlicsári kérdésből kiindult, és végén magyar nyelv értelmezésébe torkoló vita volt, hogy te azt mondtad, de nem én nem azt mondtam, mert hogy gyakorlatilag elbeszéltünk egymás mellett. És ha valamit tanultunk szerintem a hosszú évek alatt egymás jobb megértésével, az talán pont az volt, hogy ma már ugyanúgy bele megyünk és elkezdjük ezeket a vitákat, de adott esetben észre tudjuk venni, hogy ez egy zsákutca, mert nem a lényegről van szó, és nem a lényegről vitatkozunk, ami igazából érdekes lenne, amiről jól lenne beszélgetni, hanem valamilyen jelentéktelen formalitásbeli különbségről.
Az, hogy 25 éve vettetek részt első hétvégén, és akkor csatlakoztatok a közösséghez, és még mindig benne vagytok nagyon aktívan, ez azt mutatja a számomra, hogy egész biztos, hogy már az elején is, és azóta is mélyen elköteleződtetek. Tehát ez valahol az életetekben nagyon fontos lehet. Mert 25 évig az ember nem tartozik sehová, csak úgy, az egészen biztos.
Az a szándék, az a megközelítés és az az üzenet, amit a házas hétvége hordoz, az biztos, hogy nagyon fontos számomra. Ancsa is és én is alapvetően közösségekben éltük és éljük az életünket, tehát hogy magában a közösséghez tartozás is szintén fontos az életünkben. Ami nehéz, az inkább ezeknek a közösségek az egymás melletti létezése, hogy mi az, ami belefér, és hol van az, amikor azt kell mondani, hogy most átmenetileg egyiket vagy másikat előtérbe helyezzük. Tehát például így az első hétvége után, bármennyire is felemelő volt az élmény, az a szerencsés változás következett be, hogy 6 év házasság után megszületett az első gyermekünk, aztán utána még született 2. Tehát például itt volt egy idézőjelben egy természetes törés a történetben. Ugyanakkor egy szandai táborba, úgyhogy hallottunk a táborról, nem is tudom már, hogy kitől hallottunk róla, de a lényeg az, hogy elmentünk egy házas hétvégés nyári táborba 3 évvel az első hétvége után, úgyhogy nem voltunk aktívak, ahol olyan barátságok szövődtek, és egy olyan hívást kaptunk egy közeli jó barát házaspárról, akiről ott kiderült, hogy hétvégések, hogy utána kezdtünk el tulajdonképpen a hétvégés közösségbe bekapcsolódni. És a kis közösség, tehát ilyen dialógus csoportok szintjén azóta folyamatosan részesei vagyunk, és az pedig az élethelyzetünk, ahogy alakult tulajdonképpen a nagyobb közösség életébe, pedig az, hogy kisebb-nagyobb intenzitással úgy vettünk mindig részt, ahogy ezt az életünk engedte.
Ami nagyon érdekes, és ami engem megerősít, hogy a házas hétvége egy nagyon elfogadó és szerető közösség. Tehát mi nem úgy tartoztunk ide, mint a nagy többsége a házas hétvégés pároknak, hogy beléptek, és teljesen ugyanolyan intenzitással részt vesznek a házas hétvégében. Tehát mindig volt egy ilyen hullám mozgásunk. Tehát hol elkötelezettebbek voltunk, hol egy kicsit visszafogtuk magunkat. Volt, amikor külföldön éltünk egy évet, akkor például nem tartoztunk a közösség erős keringésébe. Utána kicsit távolabbra kerültünk, és megint. Tehát ez a folyamatos elfogadó szeretet, újra és újra hívás, hogy gyertek, mindig visszahívott minket. Tehát, és sose éreztük azt, hogy szemrehányás van, hogy miért nem voltatok itt az elmúlt egy évben, miért nem látunk benneteket. Ha mondták is, hogy miért nem látunk benneteket, akkor inkább az volt, hogy hiányoztatok. És ez olyan jó, amikor az embert elfogadják, hogy vannak olyan életállapotai, amikor nem tud valamiben olyan lelkesen részt venni, mint ahogyan előtte, és szerintem a házas hétvége egy borzasztóan elfogadó és nagyon szerető közösség. És az, ami még nagyon klassz benne, hogy minden korosztály képviselteti magát, és akármikor találkozunk házas hétvégésekkel, teljesen függetlenül 80 évesekkel, vagy 30, ugyanúgy tudunk beszélgetni egymással. Tehát egy nagyon erős közös nyelv van köztünk, és ez megtart. Szerintem ez a közösség, amit te is mondtál, ez egy élő erőforrás.
Mátraházi András és felesége Krisztina. Heteken, hónapokon keresztül a bezártságot, a karantént éltük át a járvány miatt. Bennünk is sokszor felmerülhetett a kérdés, hogy mi lesz velünk holnap, a jó Isten hogy fog velünk cselekedni, mi fog velünk történni. Ti hogy gondoljátok ezt? Rá meritek-e bízni magatokat egyértelműen a jó Istenre, hogy majd ő irányít bennünket, hogy ő majd elrendezi a holnapunkat?
Amikor megtudtuk, hogy karantén lesz, akkor megmondom őszintén, hogy bennem volt egy adag lelkesítő izgalom, hogy hogyan fogjuk megoldani ezt az időszakot a gyerekekkel, és ez motivált engem arra, hogy például a napi menüt megtervezzem, és sokkal tudatosabban odafigyeljek a főzésre és bevásárlásra, és nem rettegtünk és nem féltünk, hogy ezt az időszakot hogyan kell túlélni, hanem bíztunk abban, hogy ez egy lehetőség, és hogy lehetőségként éltük meg ezt az időszakot. Bíztunk abban, hogy Istennel ezt végigcsináljuk, és próbáltuk megtalálni a pozitívumokat, és minél inkább kihasználni és megélni a lehető legjobban. Például minden hétköznap reggel együtt imádkozott a család, amit békeidőben ugye nem nagyon tudunk megtenni, mert nincs rá idő.
Akkor a bizalom a jó Istenben nagyon sokat segített nálatok.
Igen.
Igen, és ezek a reggeli imák számomra is szokatlanok voltak, ugye este a család szokott imádkozni, három gyermekünk van, és az olyan megszokott volt, és az, hogy reggel imádkozzunk, a Kriszti be is rendezett egy ilyen mini oltárt, ahol szentírást, keresztet, gyertyát helyeztünk el, és Pió atyai máját imádkoztuk. 10, 8 és 4 évesek a gyerekeink, és hát eleinte nehezen ment, hogy ők ebbe beleszokjanak, hogy reggel imával kezdjük a napot, illetve hát otthon tanulás, de aztán kis belejöttek.
Kezdtünk mi is hozzátok hasonlóan megélni az önálló időket is, meg a kapcsolatokat kifelé, de hát az nagyon fájdalmas volt, hogy a kisunokkák aranyos mosolya elmaradt, meg a kedves közeledésük. Ti hogy éltétek meg, hogy a távolabbi rokonság? Andis, tudom, neked is messze lakik az édesanyád, meg a testvéreid, és gyakran szoktatok mégis találkozni, mert szorosak a kapcsolatok, de most ez sajnos szünetelt.
Igen, nagyon nehéz volt, mert ugye kozni, amióta édesapám meghalt, én próbálok többet segíteni otthon vidéken édesanyámnak a nagy kert miatt. Ugye ebben sem tudtam most jelen lenni, és a testvéreimmel, illetve az unokahúgok öcsékkel és a találkozás, meg hogy együtt legyen ennek a mi gyermekeink, a testvérem gyermekeivel, az is nagyon hiányzott, hogy így látni őket együtt, de próbáltunk telefonon, illetve videótelefonon beszélgetni minél többet, képeket küldeni egymásnak, így valahogy így jelen lenni egymás életében ebben az időszakban.
Amit korábban nem csináltunk, hogy gyerekek is videótelefonáltak a nagyszülőkkel, és így oda-vissza meg volt az, hogy a gyerekek láthatták a nagyszülőket, a nagyszülők láthatták a gyerekeket. Ez izgalmas volt mindannyiuk számára, illetve tanulták, hogy ez hogy működik, ez a fajta kommunikáció. Illetve volt pár olyan alkalom, hogy a nagyszülők így vigyáztak a gyerekekre, hogy videótelefonon olvastak nekik, meg játszottak együtt, amíg nekünk közösségi alkalmunk volt egy délutáni időpontban. Nem volt könnyű, de valahogy így kreatívan lehetett ezt megoldani.
Így a karantén vége felé gondolkodtam, hogyha egy ilyen mérleget kéne készíteni, akkor pozitív vagy negatív hatással volt-e a családunkra, és úgy valahogy azt tudom mondani, hogy több volt benne a pozitív, és megerősödött így a kapocs így ötünk között, mert nagyon sokat is beszélgettünk erről, hogy ezt most végig kell csinálni, még hogyha nagyon nehéz is, és igazából, ahogy az előbb mondtam, nagyon jó volt otthon a családdal, és nem biztos, hogy megadatik ilyen máskor, hogy öten összejünk zárva, de jó értelemben, mert szeretet vesz körül minket, együtt imádkozunk, együtt élünk meg mindent, csak egy picit be vagyunk zárva, de ez talán nem olyan nagy dolog.
Fehér Balázs és felesége Györgyi.
Úgyhogy nagyon örülök, hogy ti is a lelketek ápolásával készülöttök az ünnepekre, és a gyerekekkel együtt tudtok ünnepelni. Hogyan fogadják az új családtagok a családba belépést, meg egyáltalán a szokásokat, elfogadják-e, ami nálatok vannak?
A lányoknál tapasztaljuk, hogy ők viszik magukkal az itthon látottakat, és próbálják beépíteni az életükbe, de egy kicsit átgyúrják és átformálják a saját képükre. És ez szerintem így a jó. Így a jó. Mi is hoztunk hagyományokat magunkkal, de mi is kialakítottuk a mi saját családunknak a rituáléit, és azt látom, hogy a lányoknál is ez alakul a családjukban. Együtt, közösen ők alakítják ki, ahogy nekik a legjobb.
De ez nagyon izgalmas és igen, lényeges, mert igen, folytatják, tehát az alapok azok megvannak,
megvannak,
csak díszítik, kicsit tovább viszik, igen, mást, igen, tesznek,
igen,
hozzá.
Igen, igen, igen. de a folytonosság az,
az megvan. Balázs, nagyon megérintett engem az, amit az előbb mondtál, hogy ahogy haladsz előre a korban, a nagy bőti időszak is mást jelent neked, és lelkileg mennyire megérint. És most butának hangzik a kérdés, hogy tudsz-e ezzel valamit kezdeni? Vagy látod-e, hogy hogy tudsz ebben tovább lépni, fejlődni?
A mostani nagy bőt az különösen érint engemet, hiszen tavaly volt ugye egy operációm, és nagyon elkeseredtem, és helyre kellett tenni magamban a dolgokat, és ugye még nincs vége, kezelések és egyéb egészségügyi dolgok történnek, és nagyon megérintett engem akkor az életnek a hogy is van, meddig tart, mi értelme van, és úgy gondolom, hogy ezekre a kérdésekre a mostani nagybőjtben sikerült többször megállnom, hogy választ keressek, és sikerült aktívan, nem elkeseredve, nem lemondóan, hanem inkább úgy előretekintően vagy derűsebben választ találnom, illetve hát én olyan megosztó típus vagyok, van, amikor megírom a bennem levő dolgokat, érzéseket, akár a többieknek, munkatársaimnak is továbbadom. Karácsonykor is volt egy ilyen megosztásom. Nem szégyellem.
És ezt el tudják fogadni a munkatársak?
Nagy meglepetéssel fogadták, emlékszem, és mindig mondták, hogy megrígatál a másik is ezt, vagy 10-15-en elmondják. Ha már egynek jelentett valamit, akkor már megérteszek.
És gondolom Györgyivel meg különösen meg tudod ezeket beszélni.
Persze, hát most már viszem magammal mindig, amikor megyek orvoshoz, mert nem csak azért, mert hát Györgyi, én bízom benne tehát. És másik az, hogy megmondom őszintén, én egy kicsit ilyen buta vagyok, hogyha nekem mondanak valamit latinul, és nem szadni neki, úgyis megkérdezi, hogy miről is van szó, és hát ezt érzem annyira komolynak, hogy akkor az ő segítségét kérem ehhez.
És van-e itt olyan lelki atya vezető, akivel esetleg szintén meg tudod ezt beszélni, vagy tud ebben még többet segíteni?
Gyakorlatilag a Jónásainban kaptam segítséget sokszor. Sziszter templomban két atyának is megosztottam ezt, és mind a kettő tudott olyant mondani, ami által megerősödve jöttem ki.
Ez egy nagyon fontos dolog, igen.
Györgyi, te a munkahelyeden mennyire tudod vinni a szeretet lelkületét, illetve a hitünknek a lelkületét?
Igyekszem. Bár sokszor elfáradok, de azért igyekszem a gyerekekhez mindig szeretettel mosolygósan fordulni. Ez a könnyebbik része, a nehezebbik dolgom a szülőkkel van, ahogy halad az idő, én felettem is, a korral egy kicsit bölcsülök. Nem teszek szóvá olyanokat, amiket korábban esetleg igen, viszont sok mindent szóvá teszek, amit korábban nem, már nem akarok mindenkinek megfelelni, de amikor jobbító szándék motivál, akkor annak hangot szoktam adni. Finoman, udvariasan, kedvesen, de igyekszem. És hát minél több szeretetet, meg türelmet viszek a munkámba.
A gyerekorvosként ez nagyon lényeges, azt gondolom, hogy a gyerekek ne féljenek tőled, hanem...
Igen, általában nem szoktak, nagyon sokan kifejezetten szeretnek jönni a rendelőbe. Ez azért egy jó leső dolog, és ezt nagyon nagy örömmel tudom nyugtázni. Sokszor nehéz a nehézsorsú emberek problémáit, meg nehézségeit kezelni, de... ezt is igyekszem szeretettel, hittel végezni. Meg hát nyilván, ahol tudok, segítek is, mert ez fontos, tehát nem elsősorban a tárgyi segítség a lényeg, hanem a lelki támasz.
Legjobb döntéseket talán nem is az eszünkkel, hanem a szívünkkel hozzuk.
Kedves hallgatóim, Önök a Mária Rádió házas hétvége lelkiség Boldogan élnek még című műsorát hallgatják. Mai vendégünk, akit nagy szeretettel köszöntünk, Budapesten, a Horváth Mihály téren a Szent József templom plébánosa Mihály Antal. Kárpátalján sikerült megszerettetni magadat az újdonságaidat.
Persze. Meghívtak Kárpátaljára vendégmunkásnak. 2 évig voltam munkácson. Ott a Szent István Líceumnak voltam a lelki vezetője, mert a filiában plébános, illetve utána 3 évig pedig Beregszáll volt a plébános. Sikerült ott mindent fölforgatnom magam mellett, mert új plébánia, új közösségi ház, új lelki gyakorlatos ház, focipály, játszótér, mit tudom én, házas párok útja, minden lett ott Beregszállba, és hát 4 éve, amikor hazajöttem, akkor Józsefvárosba landoltam, ha lehet így fogalmazni.
Szémán Miklós és felesége Adrien. Most már egy kis ideje Szentendréhez kötődtök. Nem jelente ez valami újat, valami törést az eddigi olyan szépen alakuló és szépen testesedő életetekben Kanizsával kapcsolatban?
Talán törésnek nem nevezném, de egy ilyen kis döccenő. Mindenféleképpen azért volt, de mi vállaltuk, ezt mi döntöttük el. Tulajdonképpen több mint egy éve ott élünk, meg hát azért az egész folyamat, mire ide költözünk, az is egy másfél évet igénybe vett, úgyhogy tulajdonképpen már olyan 2015-ben vagy 2016-ban indult ez az első gondolat, és ahhoz képest elég gyorsan meg is valósult. Először olyan bizonytalanul éreztem magam ezzel kapcsolatban, hogy jól gondolom-e, vagy jól gondoljuk magam ezzel kapcsolatban, hogy 30 évet éltünk Nagykanizsán, az a sok-sok barát, a közösség, a gyerekeink ott ülettek, ott nőttek föl, a pedagógusoktól elkezdve a postásig, mindenki, tényleg minden követ ismertünk már. De így, hogy a Miklós 16 előtt már 6 évet már ott dolgozott. De akkor még a gyerekeink, amikor ő elment, a 2 fiú otthon volt. És akkor még azért én se éreztem olyan egyedül magam. De ez alatt a 6 év alatt úgy kiürült a ház is. Ekkor tulajdonképpen teljesen egyedül maradtam, akkor jött ez a gondolat. Valaki mondta is, épp a Tál Zoltán ezzel volt nálunk, hogy ha a gondolat megszületik, akkor utána már valószínű, hogy ez meg is történik. És a gondolat megszületett. És utána az már nem hagyott minket nyugodni, hogy tényleg akkor próbáljunk meg ez irányba valamit keresgetni, vagy lépni. És hát nagyon sokat imádkoztunk, beszéltünk több atyával is, és barátokkal, szülőkkel, hogy ők mit szólnak hozzá. És igazából érdekes volt, mert mindenki azt mondta, hogy megértem. Minket is megnyugtatott, hogy akkor ez talán nem annyira ilyen ördögtől való gondolat, hogy igaz, hogy ott volt 30 év, igaz, hogy azt a házat mi építettük, de azok kövek. És hogy mennyire fontos az, hogy viszont mi együtt legyünk. Hogy olyan rövid az élet, ahhoz, hogy mi most ezt így külön éljük. A hétköznapokat, és a Miklós meg hétvégén jön haza. Úgy éreztük, hogy ahhoz meg még fiatalok vagyunk, így 50 után is, kicsivel, hogy még van előttünk annyi, hogy ezt érdemes meglépni. Ha viszont megszületett a gondolat, és szeretnénk menni, akkor menjünk minél előbb, hogy még itt új helyen is gyökeret tudjunk ereszteni, hogy itt is még legyen alkalom barátkozni, barátokat szerezni.
És sikerült?
Igen, én szerintem sikerült. Bár ezt ott mondogattam is mindig, hogy én most azért idézőjelből rámenős leszek, de itt most nekem nincs időm 30 évig pátyolgatni egy-egy, hanem most úgy nagyon szeretnék kapcsolatokat, igen, találni. De hát mondjuk az lesz nekünk egy óriási nagy segítség, hogy Szentendrén is nagyon nagy házas hétvégés élet van. Ugye a Blankenstein György atya, amikor mi első hétvégén voltunk, ugye 24 évvel ezelőtt Szombathelyen, akkor éppen ő volt a timpa. Hogy mik azok a kis apró jelek, hogy érdekes, hogy melyikén mi nem gondolkodtunk Szentendrébe. Aztán valami miatt ott kötöttünk, és hát az atyához való visz, hogy 24 éve ismerjük egymást. Hogy ő ott minket úgy fogadott, és nagyon közel van a plébánia, és most a mi kis lakásunk, és hogyha éppen az utcán is találkozunk, a túloldalon megy, akkor is integetünk egymásnak, tegező viszonyban vagyunk. Ezek olyan sokat jelentenek, hogy nem a nulláról kellett építeni egy kapcsolatot, hanem vele például már egy csak folytatni kellett. És igaz, hogy a házas hétvégében ott lehet, hogy személy szerint nem ismertünk olyan sok párt. A házas hétvégés lét az olyan, hogy házas hétvégés vagy, és mindjárt úgy érzem, hogy egy hullám hosszon vagyunk, és barátok vagyunk.
És a gyerekeitek hogy viszonyult ehhez a váltáshoz, Miklós?
A gyerekeink azok támogattak ebben a váltásban bennünket, főleg a legnagyobb Zsófi lányunk, azért nagyon mellette volt, ő azt mondta, hogy ez a legjobb döntése ez a váltás. Azért mindenképpen úgy szerettük volna kialakítani magát az otthonunkat is, hogy a gyerekeknek, még ha most már nem is velünk lakik egyik sem, azt mondják, hogy hazajönnek, akkor tényleg most már Szentendrére gondoljanak, és hogy ott legyen egy kuckójuk, egy szobájuk, a tárgyaik, a bútoraik, a ruhájuk, legyen hova hazajönni, és azt gondolom, hogy ezt azért sikerült így megvalósítani. Csak egy picit visszatérve, így a szentendrei költözéssel, meg ezzel ezzel a ottani beilleszkedéssel kapcsolatosan. Azt tényleg azért azt el kell mondani, hogy az első időszak az nem volt könnyű, tehát az nagyon nehéz volt. Független attól tudtuk, hogy ez egy jó döntés, hogy ennek így kell lennie. Kicsit minden és mindenki idegen volt, és ezt azért fel kellett dolgozni. Azt gondolom, hogy ebbe egyrészt nagyon sokat segített Adrinak a nyitottsága, amiről beszéltünk. Tehát ő bárhol, bárkivel szóba elegyedik. Aztán beszéltünk arról, hogy persze a közösség, a házas hétvégés közösség is, hiszen nagyon hamar befogadtak bennünket.
Mervai Miklós és felesége Eszter. Milyen más feladatokat vállaltatok még az elmúlt időszakban? Gondolok itt a papokkal való foglalkozásra, a papi tanácsnak a összejövetelére, vagy a papi napokra.
Az elmúlt több mint 10 évben a papnap szervezését, felelősségét hordoztuk, vittük, amit éppen tőletek vettünk, kaptunk meg feladatként. Kedves Miklós, nagy szeretettel és örömmel végeztük. Közel az atyák a szívünkhöz, mind a kettőnknek. Igyekszünk velük, amennyire csak lehet, szoros kapcsolatot ápolni, amennyire tőlünk telik a környezetünkben, látókörünkben levő atyák iránt érdeklődni és velük törődni. Tulajdonképpen a papnak értük jött létre, ezt itt tudjátok a legjobban, és igazából ebben a szerepben, ebben a felelősségben szerveztük ezeket az alkalmakat évről évre.
És ahogy szerveztétek, nekünk nagyon tetszett az, hogy mindig új helyszínt választottatok, tehát nem Budapest-centrikus volt a dolog, hanem tényleg az ország egyik határától a másikig, és rendkívül színesen is, tehát sok-sok tímet kértetek fel arra, hogy valóban bemutassák, hogy milyen a kapcsolat házaspár és pap, egyház és család között.
Igen, ez nem kis részben köszönhető Farkas Béla atyának, akivel ezekről a programokról és annak a terveiről, hogyan járól, szervezéséről sokat beszéltünk, illetve e-mailt váltottunk. Az ő ötlete volt, hogy igyekezzünk a helyszínt nem csak nem Budapest-centrikusan tenni, hanem amennyire lehet mindig annak a bevezetőt, gondolatot tartó, vendéglátó, házigazda atyának a plébániáján összegyűlni, aki a saját életének a tapasztalatát osztja meg a vele készülő házaspárral, és ilyen formán a témák választását is teljes egészében rájuk bíztuk, mi nem akartunk ebből semmit meghatározni vagy megmondani, mert ők tudják, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, milyen örömeik, nehézségeik vannak, amit szívesen megosztanak. Talán, ami igazán fontos még a papnapok szervezésében, hogy ezt igyekeztünk mindig jó egy évre előre tudhatóan már előkészíteni, megszervezni, és kötöttük ezt többnyire a papok számára egy picit szabadabb, liturgikus szempontból szabadabb holtidőhöz, a farsangi időhöz, amiből persze sok nehézség is adódott, hiszen időnként hóesés vagy hóvihar közlekedési nehézség akadályozta ezeket a programokat. Ugyanakkor ez az időszak, a február első szombatja, ez mégiscsak a megszentelt élet ünnepéhez, február másodikához köthető, és bár a megszentelt életet elsősorban a szerzetesek kapcsán szoktuk említeni, de azért a papság Istennek, Isten és ember szolgálatára szenteli a teljes életét, tehát mi ezt a dátumot, időpontot ezért tartottuk pontosnak, hogy akkor a liturgikus időben az atyák számára egy szabadabb terület, már nincs karácsonyi ünnep, még nem kezdődött el a nagybőti programsorozat, és mégis egy ilyen ünnepi időszakhoz, a megszentelt élet ünnepéhez tudjuk kapcsolni az ő számukra készített programot.
Aztán nagyon nagy élmény volt számomra évről évre olyan házaspárokat megismerni, olyan házaspárokat hallani, bevezetőt mondani, akiket úgy általában nem látunk a hétvégén, illetve lehet, hogy látunk a nagy találkozókon, de nem hallunk beszélni. És az ő példáik, és az ő megnyílásaik, és szavaik olyan óriási értéket jelentettek a számomra, és a hétvége befejezésekor, vagy a papnap befejezésekor a megosztásoknál újra és újra előjött, hogy nem gondoltuk volna, vagy nem ismertük őket, vagy de jó, hogy hallottunk. Legyen az fiatal új házas hétvégés házaspár, de sokszor egész idős emberek, akik régóta házas hétvégések, de valahogy a süteménysütésben, a háttérben mindig ott voltak, de bevezetőt, az életükről való megnyilatkozásokat, tanúságtételeket nem hallottunk még, és ez a papnap olyan szép alkalom volt erre is, hogy újabb arcokat ismerhetünk meg.
Visszatérve a megerősítő hétvégére, ahol a szeretet himnusz is szóba került, tudnátok-e valamit tanácsolni, vagy ajánlani, hogy hogyan olvassuk, hogyan éljük meg a szeretet himnuszt, illetve annak tanításait?
Hirtelnyében erre a kérdésre az jut eszembe, hogyha bármelyikünk úgy kezdi olvasni a szeretet himnusznak a második felét, ami arról szól, hogy a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, hogy a szeretet szó helyett behelyettesítjük, és ha nem is hangosan, de magunkba olvasva mondjuk az én esetemben például Miklós türelmes, a Miklós jóságos, biztos, hogy másképp csengenek ezek a szavak bizonyos helyzetekben, és abban a pillanatban, mint egy lelki tükör, talán észre fogom tudni venni, hogy hol nem tudok úgy szeretni, ahogy kellene, mert most ebben a mondatban, vagy ebben a szókapcsolatban furcsán cseng a türelmes és a jóságos és a többi jelző. Míg ha csak egyszer elolvasom azt, hogy a szeretet türelmes, jóságos, akkor könnyen elsik a doka fölött, hogy én vajon tudok-e úgy szeretni, és tudok-e úgy türelmes és jóságos lenni.
De én kiterjeszteném az egész szeretet himnuszra, mert ha behelyettesítem, hogy nem fuvalkodik fel, nem keresi a rosszat, hogyha én a saját magamat képzelem oda, akkor ez már egy olyan teljes kört zár be, hogy tulajdonképpen megkapom azt a receptet, hogy mit nem, és mit kell tudnom elérni, milyen célkitűzéseim kellenek, hogy legyen.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió házas hétvége lelkiség, Boldogan élnek míg című műsorát hallották. A műsort vezették Pap Ági és Miklós. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.